Dr. Antalóczi Péter dékán helyettes, a Károli Gáspár Református Egyetem Állami és Jogtudományi Karának tanára az Egyházalapítás Európai Tapasztalatai címen tartja meg előadását.
Tisztelt konferencia, kedves vendégeink! Európának lélekre is szüksége van, állapította meg Jacques Delors, az Európai Bizottság egykori elnöke. E közös lélekhöz, kultúrához, hagyományhoz tartozik a kereszténység és annak szolgálói az egyházak, illetve a vallásos közösségek is. Éppen konferenciánk témájával kapcsolatban úgy gondolom, hogy célszerűnek tűnik annak vizsgálata, hogy az egyházak és a vallásos közösségek vajon milyen jogi keretek között nyernek legitimációt Európa polgári államaiban. Természetesen az összes jogrendszer vizsgálata meghaladja e konferencia kereteit, ezért csak néhány ország jogi szabályozásának vizsgálatára szorítkozunk. Első helyen nézzük Ausztriát. Az osztrák jogi szabályozást vizsgálva az elismert egyházak és vallási közösségek jogállásának alkotmányjogi alapját az alkotmány 15. cikkelyében találjuk. Eszerint minden elismert egyház és vallási közösség közösen és nyilvánosan is gyakorolhatja vallását. Ez a szabályozás lényegében egy többszintű rendszeren nyugszik, amelyben eleinte kettő, majd később, azaz 2002 óta három különböző jogi kategóriát találunk. Az elsőben a vallási közösségek elismeréséről szóló 1874 évi törvény alapján állami elismerésben részesülhetnek, amelyek következtében sui generis közjogi jogállást nyernek. Az elismerés feltételeiként az alábbi kritériumok szolgálnak. Az egyház szabályzata és tanítása nem lehet jogellenes és nem lehet erkölcstelen. A második feltétel alapján az egyháznak kötelezettséget kellett vállalni gyülekezet vagy kultuszközösség létrehozására és folyamatos működtetésére is. Az elismerés többnyire rendelet útján történt. A klasszikus, történelmileg elismert egyházakra azonban az állam és az egyház között fennálló konkordátum, illetve a külön törvények az irányadók. Ezek a törvényben szabályozott többletjogokkal is rendelkeznek. Az egyházak elismerési és működési feltételek vonatkozásában 1997. december 10-én az osztrák parlament új szabályozást vezetett be, ami a korábban elismert egyházak számára is bizony komoly nehézségeket okozott a gyakorlatban. A felekezeti közösségekről szóló 1998 évi 19-es törvény ugyanis az eddigi kategóriákat a magánjogi személyiséggel rendelkező felekezeti vagy vallási közösségekkel bővítette. Az ilyen típusú közösség akkor nyer bejegyzést, ha legalább 300 taggal rendelkezik. A törvény a közösségek elismerésére vonatkozó korábbi feltételeket újabbakkal bővítette, vagyis az elismerést kérő közösségeknek a népesség 2000-ékének megfelelő számú taggal kell rendelkeznie. A második kritériumként igazolnia kell a 20 éves fennállást és ebből legalább 10 évet bejegyzett felekezeti közösségként. Harmadik helyen igazolnia kell az anyagi források vallásos célú felhasználását. A negyedik kritérium értelmében pozitív hozzáállást kell tanúsítania mind az állam, mind pedig a társadalommal szemben. És végül az ötödik kritérium az elismerést kérő közösségnek a többi egyházzal szemben békés, idézőjelben békés viszonyt kell ápolnia, amelyet nem zavarhat meg törvénybe ütköző módon. A feltételek szigorúságára és bizonyos esetekben teljesíthetetlenségére jellemző, hogy az őshonosságra vonatkozó 20 éves időkeretet az Alkotmánybíróság később eltörölte. A legutóbbi osztrák szabályozás szerint az állami elismerésért folyamodó közösségek harmadik működési formájaként 2002 óta a vallási közösségek magánjogi egyesülést is választhatják, ami gyakorlatilag egyesületi formát jelent. Most nézzük Angliában mi a helyzet. Az angol szabályozással kapcsolatban meg kell jegyeznünk, a jog nem ismeri az egyházak kiforrott közjogi státuszának fogalmát, az egyházak köztestületként történő meghatározása az angol jogászok számára értelmetlen, mivel az angol száz jogrendszer nem ismeri a jogi személyiségnek azt a fajtáját, amelyet a kontinentális jog alkalmaz. A szabályozási rendszerre jellemző, hogy az angol államegyházon kívül a többi vallási közösségek általában közhasznú egyesületi formában működnek. A felekezetek és más egyéb vallási közösségek nem rendelkeznek többletjogokkal, mint a többi önkéntesen létrehozott egyesület. A vallási közösségekről nem vezetnek regisztrációt, viszont a templomokat különböző jogcímeken nyilvántartásba lehet vetetni, így például házasságkötés céljára szolgáló épületként. A fentiek alapján magától értetődik, hogy nehézségek adódhatnak annak eldöntésekor, hogy egy meghatározott közösség vajon egyháznak minősül-e vagy sem. A Szcientológiai Egyház egy épületet templomként akart nyilvántartásba venni, de a bíróság úgy döntött, hogy az egyházként való elismerés feltétele, hogy az emberek olyan csoportjáról legyen szó, akik az Istent, egy felsőbb lényt tisztelnek. Kétségtelen, hogy például a buddhizmust vallásnak tekintik, de az már nem tisztázott, hogy hittételeik miként utalnak egy felsőbb lényre. És most nézzük Franciaországot. A francia gyakorlat kifejezetten tartózkodik a vallási közösségek állami elismerésétől. Franciaországban az 1905-ös törvény hozta létre a vallási egyesületek kategóriáját, amelyek átvehették az 1905-ben megszűnő egyházi közintézmények vagyonát. Itt az általános egyesületi jognak megfelelő, az 1901. július 1-jei törvény alapján létrejött egyesületekről van szó, amelyeknek az 1905-ös törvény egy kiegészítő szabályait is figyelembe kell venniük. Vagyis a 19. cikkely meghatározza, hogy kizárólagos célként csak vallásgyakorlás szerepelhet. Gyakorlatilag bármilyen csoport létrehozhat ilyen vallási közösséget, ha egy valláshoz vagy kultuszhoz kapcsolódik, és ezt igazolni is tudja. Itt a vallás vagy kultusz fogalmának meghatározása gyakorlati nehézségekhez vezethet, amelyek megoldása a bíróságok feladata. A rendszer sajátossága, hogy a Szentszékkel kötött megállapodások alapján a katolikus egyház egyházmegyei egyesületek formájában nyert el jogi személyiséget. Az 1901-es törvény által biztosított egyesülési jog egyébként számos egyesület létrehozását tette lehetővé, amelyek az egyházi szervekkel együttműködve tevékenykedtek, de mivel a vallás gyakorlása nem kizárólagos céljuk volt, ezért az egyházak nem sorolhatók ebbe a kategóriába. A gyakorlat szerint a muzulmánok éppen ezeket a jogi kereteket veszik igénybe, a koránoktató iskola létezése már igazolja a kulturális minősítést, ami nem akadályozza azt, hogy az iskola mellett akár egy mecset is álljon, amelyet ugyanaz a kulturális egyesület tart fenn. A vallási egyesület és kulturális egyesület közötti különbség alapvető jogi jelentőséggel bír. Az elsőre vonatkozó jogi előírások az 1905-ös, az utóbbira vonatkozók az 1901-es törvényben találhatók. A francia jog számára nehézséget jelentettek az új vallási közösségek, mivel a jogszabályokból hiányzik a vallás tartalmi meghatározása. A bizonytalanság pedig abból adódik, hogy a bíróságok nem ismerik el azokat a csoportokat, amelyek önmagukat idézőjelben vallásinak definiálják. A vallási egyesület minősítést csak nagyon visszafogottan adják meg, különös tekintettel az új vallási mozgalmakra. Konkrét definíció hiányában a bírók nagyon óvatosak a szekták, illetve a vallási mozgalmak megítélésénél, hiszen úgy tűnik, hogy határozottan ragaszkodnak az 1905-ös törvény által megteremtett állami semlegesség rendszeréhez. És most nézzük a német rendszert. A német rendszerben a meghatározó felekezetek sui generis közjogi státusszal rendelkeznek, ami nem egyenlő a klasszikus köztestületi kategóriával. A többi vallásos közösség viszont csak egyesületi formában működhet. A Weimári Birodalmi Alkotmány 137-es cikkeinek második bekezdése alapján kérelemre minden vallási közösség elnyeri a köztestületi státuszt, amennyiben alapszabálya és tagjainak száma a működés állandóságát biztosítja. Ez utóbbi általában a lakosság 1000-eléke. A népesebb egyházak, illetve a kisebb egyházak közül többen is köztestületek jogi státuszával rendelkeznek. Ez a státusz az egyes egyházak gyülekezeteit, egyházmegyéit, tartományi egyházait és más egységeit is megilletik. az egyházak teljes autonómiával rendelkező köztestületek, ami által gyakorlatilag az állam elismeri a vallási közösségek közéletben játszott fontos és kiemelkedő szerepét is. A többi köztestületi státusszal nem rendelkező vallási közösség jogképességét a polgári jog szerint nyeri el, mégpedig egyesületi formában. S most nézzük Olaszországot. A felekezetek testületei a jogképességüket elnyerhetik Olaszországban, a korlátozott jogképességgel járó el nem ismert egyesületként, de választhatják az elismert egyesületi formát is. Az előbbi esetben az alapító okirat, illetve az alapszabály megalkotásában semmilyen állami kontroll nem érvényesül. Pontosabb és a mozgásterületeket is jobban behatároló szabályok vonatkoznak az elismert egyesületekre, amelyek szélesebb körű jogképességeket kapnak, azonban alapításuk és működésük az állami szervek erős kontrollja mellett történik. A polgárjog jogalanyiság a törvény általános rendelkezéseinek 16. cikkelye alapján is elnyerhető, amely a külföldi jogi személyeknek a kölcsönösség fennállása esetén az olasz jogi személyeket megillető jogokat biztosítja. Mintegy 30 felekezet, illetve ezek testületei kérték és szerezték meg ezen az úton a jogi személyiséget. A vallási közösségek előtt egy további lehetőség is nyitva áll, amelyet legfőképpen a kisebbségben lévő felekezetek, a muzulmánok, mormonok és Jehova tanúik, illetve a buddhisták alkalmaznak. Testületeik a jogi személyiséggel a vallási szervezetek szabályozásáról szóló 1929 évi 1159. számú törvény ruházza fel. Fontos megjegyeznünk, hogy ez a törvény a vallási szervezeteket még az elismert egyesületeknél is erősebb állami ellenőrzés alá helyezi, amely alapján az adásvételek engedélyhez kötöttek, illetve a testületek igazgatási szervei mellé kirendelt állami biztos az általuk hozott határozatokat meg is semmisíthetik. Az említett törvény azt is lehetővé teszi, hogy az elismert testület az olasz állammal megállapodást hozzon létre. A felekezetek közül 6-an éltek ezzel a lehetőséggel. Ez alól viszont kivételt jelentenek a zsidó hitközségek, mivel ők az 1930 évi 1731-es számú külön rájuk vonatkozó törvény alapján nyerték el jogi személyiségüket. A katolikus egyház vonatkozásában meg kell jegyezni, hogy közjogi személyiséggel rendelkezik, amelyet külön törvény szabályoz. A felekezetek jogi fogalmának problémája az Olaszországban is terjedő új vallási mozgalmak kapcsán kiemelt figyelmet érdemel. Mivel semmilyen törvényi definíció nem áll rendelkezésünkre, egyes szakértők vélekedése szerint az államnak nem csak hogy nem feladata a felekezetek fogalmának megalkotása, de erre egyébként sem lenne képes. Ebből pedig az következik, hogy az állam ezt a feladatot minden olyan csoport önmeghatározására bízza, amely önmagát felekezetként akarja elismertetni. Ezzel szemben az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a felekezet fogalma a jogrendből levezethető, és mint ilyet objektív alapokra kell helyezni. Ilyen ismérv például a transzcendens valóságban való hit, ami nem csak az Istenben való hitet jelenti. További ismérv lehet az is, ha az adott csoport végső válaszokat keres az emberek és a dolgok létére vonatkozóan, továbbá lényeges momentum lehet, hogy a konkrét erkölcsi értékrendet képvisel és a vallást közösségi formában gyakorolja. A vizsgált példák alapján megállapítható, hogy az egyházak jogalanyisága olykor jelentősen eltérő jogi szabályozások keretében valósul meg, amelyek az állam és az egyház kapcsolatrendszerének talaján fejlődnek ki. Ezek némi leegyszerűsítéssel három típusba sorolhatók. Az elsőbe azok a szabályzások tartoznak, amelyek a vallási közösségi státuszt valamennyi felekezet számára elérhetővé teszik. Számottevő történeti előzményekre visszatekintő eltérésekkel ilyen a francia, az ír és a holland. Ide sorolható a jelenlegi magyar szabályozás is. A második csoport a nemzeti egyházakat működtető, vagy egyetlen egyházat előnyben részesítő rendszereké. Ebbe a csoportba tartozik Anglia, Portugália és Görögország. A harmadik csoportot a vallási közösségek elismerésén alapuló egy vagy több szintű rendszerek alkotják, ilyen a belga, az osztrák a spanyol, az olasz és a német szabályozás. A jellemző tendencia, hogy a szabályozás változatok tartalmi szempontból közelítenek egymáshoz, akkor is, ha a formai jogi keretek különbségei várhatóan még hosszú ideig fennmaradnak. A vallási közösségek valamennyi rendszerben jogi személyiségek, köz- vagy magánjogi státusszal és különböző mértékű autonómiával rendelkeznek. Tulajdont szerezhetnek, intézményeket alapíthatnak. A jogi kategóriákat tekintve a következő hármat azonosíthatjuk be. Egyrészt a sui generis közjogi személyiséggel rendelkező egyházakat, a magánjogi, többnyire egyesületi formában működő közösségeket, és végül a speciális egyházi státusszal rendelkező közösségeket. Az elsővel kapcsolatban megállapítható, hogy az állam ezzel a jogintézménnyel mintegy kiveszi az egyházakat a vallásos közösségek halmazából, és sajátos társadalmi súlyukra való tekintettel lehetővé teszi, hogy a jogrendbe a sajátos minőségüknek megfelelően illeszkedjenek be. Általában az erősen szekularizált, az állam és az egyház radikális szétválasztását valló országokban, főként a magánjogi egyesület formájában történő elismerés jellemző, míg a nagyobb egyházi befolyással rendelkező országokban a sui generis közjogi státusz nyert alkalmazást. A bejegyzési feltételek tekintetében jelentős eltéréseket tapasztalhatunk. Amint láttuk, ezek vonatkoznak az őshonosságra, a létszámküszöbre, illetve a hitelvek vizsgálatára. Összességében megállapíthatjuk, hogy az Európai Unió tagállamai közül nem mindegyik esetben beszélhetünk bejegyzett vagy nyilvántartásba vett egyházról, hiszen a bemutatott országok esetében is világosan látható, hogy a tagállami szabályozásokban az egyes országok történelmi hagyományai tükröződnek, amit mindenkinek egyformán tiszteletben kell tartani. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! ...nyert el jogi személyiséget. Az 1901-es törvény által biztosított egyesülési jog egyébként számos egyesület létrehozását tette lehetővé, amelyek az egyházi szervekkel együttműködve tevékenykedtek, de mivel a vallás gyakorlása nem kizárólagos céljuk volt, ezért az egyházak nem sorolhatók ebbe a kategóriába. A gyakorlat szerint a muzulmánok éppen ezeket a jogi kereteket veszik igénybe, a korán oktató iskola létezése már igazolja a kulturális minősítést, ami nem akadályozza azt, hogy az iskola mellett akár egy mecset is álljon, amelyet ugyanaz a kulturális egyesület tart fenn. A vallási egyesület és kulturális egyesület közötti különbség alapvető jogi jelentőséggel bír. Az elsőre vonatkozó jogi előírások az 1905-ös, az utóbbira vonatkozók az 1901-es törvényben találhatók. A francia jog számára nehézséget jelentettek az új vallási közösségek, mivel a jogszabályokból hiányzik a vallás tartalmi meghatározása. A bizonytalanság pedig abból adódik, hogy a bíróságok nem ismerik el azokat a csoportokat, amelyek önmagukat idézőjelben vallásinak definiálják. A vallási egyesület minősítést csak nagyon visszafogottan adják meg, különös tekintettel az új vallási mozgalmakra. Konkrét definíció hiányában a bírók nagyon óvatosak a szekták, illetve a vallási mozgalmak megítélésénél, hiszen úgy tűnik, hogy határozottan ragaszkodnak az 1905-ös törvény által megteremtett állami semlegesség rendszeréhez. És most nézzük a német rendszert. A német rendszerben a meghatározó felekezetek sui generis közjogi státusszal rendelkeznek, ami nem egyenlő a klasszikus köztestületi kategóriával. A többi vallásos közösség viszont csak egyesületi formában működhet. A Weimári Birodalmi Alkotmány 137-es cikkeinek második bekezdése alapján kérelemre minden vallási közösség elnyeri a köztestületi státuszt, amennyiben alapszabálya és tagjainak száma a működés állandóságát biztosítja. Ez utóbbi általában a lakosság 1/1000-e. A népesebb egyházak, illetve a kisebb egyházak közül többen is köztestületek jogi státuszával rendelkeznek. Ez a státusz az egyes egyházak gyülekezeteit, egyházmegyéit, tartományi egyházait és más egységeit is megilletik. Az egyházak teljes autonómiával rendelkező köztestületek, ami által gyakorlatilag az állam elismeri a vallási közösségek közéletben játszott fontos és kiemelkedő szerepét is. A többi köztestületi státusszal nem rendelkező vallási közösség jogképességét a polgári jog szerint nyeri el, mégpedig egyesületi formában. És most nézzük Olaszországot. A felekezetek testületei a jogképességüket elnyerhetik Olaszországban, a korlátozott jogképességgel járó el nem ismert egyesületként, de választhatják az elismert egyesületi formát is. Az előbbi esetben az alapító okirat, illetve az alapszabály megalkotásában semmilyen állami kontroll nem érvényesül. Pontosabb és a mozgásterületeket is jobban behatároló szabályok vonatkoznak az elismert egyesületekre, amelyek szélesebb körű jogképességeket kapnak, azonban alapításuk és működésük az állami szervek erős kontrollja mellett történik. A polgárjogi jogalanyiság a törvény általános rendelkezéseinek 16. cikkelye alapján is elnyerhető, amely a külföldi jogi személyeknek a kölcsönösség fennállása esetén az olasz jogi személyeket megillető jogokat biztosítja. Mintegy 30 felekezet, illetve ezek testületei kérték és szerezték meg ezen az úton a jogi személyiséget. A vallási közösségek előtt egy további lehetőség is nyitva áll, amelyet legfőképpen a kisebbségben lévő felekezetek, a muzulmánok, mormonok és Jehova tanúik, illetve a buddhisták alkalmaznak. Testületeik a jogi személyiséggel a vallási szervezetek szabályozásáról szóló 1929 évi 1159. számú törvény ruházza fel. Fontos megjegyeznünk, hogy ez a törvény a vallási szervezeteket még az elismert egyesületeknél is erősebb állami ellenőrzés alá helyezi, amely alapján az adásvételek engedélyhez kötöttek, illetve a testületek igazgatási szervei mellé kirendelt állami biztos az általuk hozott határozatokat meg is semmisíthetik. Az említett törvény azt is lehetővé teszi, hogy az elismert testület az olasz állammal megállapodást hozzon létre. A felekezetek közül 6-an éltek ezzel a lehetőséggel. Ez alól viszont kivételt jelentenek a zsidó hitközségek, mivel ők az 1930 évi 1731-es számú külön rájuk vonatkozó törvény alapján nyerték el jogi személyiségüket. A katolikus egyház vonatkozásában meg kell jegyezni, hogy közjogi személyiséggel rendelkezik, amelyet külön törvény szabályoz. A felekezetek jogi fogalmának problémája az Olaszországban is terjedő új vallási mozgalmak kapcsán kiemelt figyelmet érdemel. Mivel semmilyen törvényi definíció nem áll rendelkezésünkre, egyes szakértők vélekedése szerint az államnak nem csak hogy nem feladata a felekezetek fogalmának megalkotása, de erre egyébként sem lenne képes. Ebből pedig az következik, hogy az állam ezt a feladatot minden olyan csoport önmeghatározására bízza, amely önmagát felekezetként akarja elismertetni. Ezzel szemben az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a felekezet fogalma a jogrendből levezethető, és mint ilyet objektív alapokra kell helyezni. Ilyen ismér például a transzcendens valóságban való hit, ami nem csak az Istenben való hitet jelenti. További ismérv lehet az is, ha az adott csoport végső válaszokat keres az emberek és a dolgok létére vonatkozóan, továbbá lényeges momentum lehet, hogy a konkrét erkölcsi értékrendet képvisel és a vallást közösségi formában gyakorolja. A vizsgált példák alapján megállapítható, hogy az egyházak jogalanyisága olykor jelentősen eltérő jogi szabályozások keretében valósul meg, amelyek az állam és az egyház kapcsolatrendszerének talaján fejlődnek ki. Ezek némi leegyszerűsítéssel három típusba sorolhatók. Az elsőbe azok a szabályzások tartoznak, amelyek a vallási közösségi státuszt valamennyi felekezet számára elérhetővé teszik. Számottevő történeti előzményekre visszatekintő eltérésekkel ilyen a francia, az ír és a holland. Ide sorolható a jelenlegi magyar szabályozás is. A második csoport a nemzeti egyházakat működtető vagy egyetlen egyházat előnyben részesítő rendszereké. Ebbe a csoportba tartozik Anglia, Portugália és Görögország. A harmadik csoportot a vallási közösségek elismerésén alapuló egy vagy több szintű rendszerek alkotják, Ilyen a belga, az osztrák, a spanyol, az olasz és a német szabályozás. A jellemző tendencia, hogy a szabályozás változatok tartalmi szempontból közelítenek egymáshoz, akkor is, ha a formai jogi keretek különbségei várhatóan még hosszú ideig fennmaradnak. A vallási közösségek valamennyi rendszerben jogi személyiségek, köz- vagy magánjogi státusszal és különböző mértékű autonómiával rendelkeznek. Tulajdont szerezhetnek, intézményeket alapíthatnak. A jogi kategóriákat tekintve a következő hármat azonosíthatjuk be. Egyrészt a sui generis közjogi személyiséggel rendelkező egyházakat, a magánjogi, többnyire egyesületi formában működő közösségeket, és végül a speciális egyházi státusszal rendelkező közösségeket. Az elsővel kapcsolatban megállapítható, hogy az állam ezzel a jogintézménnyel mintegy kiveszi az egyházakat a vallásos közösségek halmazából, és sajátos társadalmi súlyukra való tekintettel lehetővé teszi, hogy a jogrendbe a sajátos minőségüknek megfelelően illeszkedjenek be. Általában az erősen szekularizált, az állam és az egyház radikális szétválasztását valló országokban, főként a magánjogi egyesület formájában történő elismerés jellemző, míg a nagyobb egyházi befolyással rendelkező országokban a sui generis közjogi státusz nyert alkalmazást. A bejegyzési feltételek tekintetében jelentős eltéréseket tapasztalhatunk. Amint láttuk, ezek vonatkoznak az őshonosságra, a létszámküszöbre, illetve a hitelvek vizsgálatára. Összességében megállapíthatjuk, hogy az Európai Unió tagállamai közül nem mindegyik esetben beszélhetünk bejegyzett vagy nyilvántartásba vett egyházról, hiszen a bemutatott országok esetében is világosan látható, hogy a tagállami szabályozásokban az egyes országok történelmi hagyományai tükröződnek, amit mindenkinek egyformán tiszteletben kell tartani. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!